Mindig öröm Cristiano Ronaldo arcát nézni, amikor egy-egy magyarok elleni mérkőzés nem sikerül a válogatottja számára. Na, győzni azért nem sikerült, de egy 2-2-es döntetlent összehozott Magyarország az utolsó utáni percekben Portugália ellen világbajnoki selejtezőn. Aki a vonalban van, Rutka János, korábbi 24-szeres válogatott labdarúgó, sportmenedzser, szakújságíró. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánunk, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mennyire lepett meg a mérkőzés abból a szempontból, hogy persze már az első találkozón, amikor 3-2-re kikapott Magyarország Portugáliától, akkor is voltak nagyon jó periódusai a magyar csapatnak, de most hát főleg a második fél időre szerintem kifejezetten nem lehetett panasz, és hát főleg a vége az egészen szenzációsra sikeredett. Ilyen jellegű feltámadások szerinted a továbbiakban is benne vannak a magyar válogatottban, vagy ez egy egyszeri dolog volt?
Milyen érdekes volt, hogy csak egy másodpercre így megakadtál, hogy kerested a jelzőt, és ez valóban így van, mert én is keresem a jelzőket, a pozitív jelzőket, és azt mondtad, hogy ilyen nagyszerű volt a magyar válogatott teljesítménye tegnap. Nekem ugye a parádés szó jut mindig az eszembe, de hogy ez mennyire nem egyszerű, azért az bizonyítja szerintem Marco Rossi szerepvállalása óta eltelt időszak, hogy azért ez rendszeresen visszatérő motivum a magyar válogatottnak a táncában, hogy vannak olyan mérkőzések, angolok elleni oda-vissza találkozó, Németországban Szalai Ádám sarkazásával való győzelem vagy vereség nélküli selejtező sorozat, európai selejtező sorozat teljesítése. Szóval vannak olyan dolgok, amelyek mindig visszajönnek, és nem igazán a realitást tükrözik, nem igazán azt mutatják, ahol szerintem a magyar válogatottnak az ereje van. És ez pedig azt bizonyítja, hogy Marco Rossi nagyon-nagyon jó munkát végez. Az, hogy így játszan a magyar válogatott egy olyan időszak után, ahol ha megnézzük az október előtt a lévő időszakot, ugye a legutóbbi 12 mérkőzésből csak 2-t sikerült megnyerni, szóval lelkileg nem volt egy jó állapotban, ráadásul 2 eltiltottja is volt ugye az örmények ellen. Szerintem ez egy nagyon dicsérendő folyamat és feladat.
5 pontja van a magyar csapatnak, a portugáloknak ugye 9, illetve 10 egészen pontosan, tehát elég valószínű, hogy azért a portugálok tovább mennek majd, ha nem az írek ellen, de akkor az utolsó mérkőzésükön az örmények ellen mindenképpen. Ha a magyar csapat megszerzi a második helyet, abban az értelemben szerinted ez mire lehet elég, hogy azért egy vagy szerencsés esetben 2 nagyon kemény pótselejtezős ellenfél várhat a magyar válogatottra. Van olyan ellenfél, ami ellen azért lehetne esélye a magyar csapatnak?
Szerintem ez a félig üres, vagy a félig tele pohár esete, hiszen semmi más nem történik jelen pillanatban, mint hogy nyújtott egy kimagasló teljesítményt a magyar labdarúgó válogatott Portugáliába. Ezt korábban nem egyszer megtettem a csapatok ellen, ahol nem neki kell kezdeményezni, tudja egy picit rontani az ellenfél játékát. Viszont én a tapasztalható volt az is, hogy mennyit fejlődött ebben a szerep körében. De azért mondom, hogy nem nagyon történt semmit, mert ha a folyamatot, az egész selejtező sorozatot megelőzően végigvettük volna a mérkőzéseket, és mondjuk Marco Rossinak be kell írni tavaly decemberben a sorsolást követően, hogy hol mennyi pontot szeretne gyűjteni, és hol végez a csapata majd a selejtező kör végén, akkor a realitás tulajdonképpen ezt mutatta volna, hogy a portugálok mögött meg kell szerezni a második helyet. Csak ugye nem minden esetben szoktunk azért ahhoz hozzá az elmúlt években, évtizedekben, hogy a magyar csapat ezt az esélyt, ami a realitás tulajdonképpen letenne az asztalra, azt a pályán is viszont fogjuk tudni látni. És ha megnézzük a második helyen lévő csapatoknak a neveit jelen pillanatban, akkor azért láthatunk Olaszországot, Lengyelországot, Törökországot, Csehországot, Ukrajnát ott. Szóval van számos olyan csapat, akikkel összesodorhat az élet, amely csapatokkal nem feltétlen lenne jó játszani. Viszont ugyanilyen számba, fele-fele arányban szerintem vannak olyan csapatok is, akik ellen lehet esélye a következő körben a magyar labdarúgó válogatottnak. Nyilván innentől kezdve szerencse kérdése, hogyha másodikok vagyunk, szerintem az egy nagyon szép selejtező sorozatot jelent, megmarad az esélyünk a kijutásra.
Persze mondjuk ahhoz meg kéne szerezni ezt a második helyet, de nyilván idegenben Örményország ellen sem, ez könnyű, meg az utolsó meccsen idehaza az írek ellen sem. túl azon, hogy most a magyar csapat teljesítményről beszélgetünk, hogy látod egyébként a világbajnokságot? Ez a három szervezés, három társrendezés, Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, és aztán az, hogy több mint 40 csapat lesz majd ott a mérkőzéseken, és hát ugye most már látszik, hogy vannak olyan újoncok, hogy zöldfoki szigetek, aztán Üzbegisztán, szóval ezek jót tehetnek bizonyos értelemben a labdarúgásnak, vagy azért várható legalábbis a csoportmeccsek elején némi színvonalesés is?
Nem tudom, hogy jelen állapotában mondjuk egy Gabon-Üzbegisztán mérkőzést mennyien fognak Amerikában megtekinteni, vagy akár a tévéképernyői előtt, vagy bármilyen fórumon. Szóval maga az a tény, hogy 2013-ban ugye ez Michel Platininak a fehérből pattant ki ez a 40 csapatos világbajnokságnak az ötlete, amelyet utána ugye itt a kálváriáját követően és visszalépését követően Gianni Infantino vitt tovább, és 2016-ba került vissza az asztalra, de akkor már nem 40-nel, hanem 48 csapattal. Ez egy nagyon érdekes elgondolás volt, ami mögött valahol mégiscsak szavazatokat, meg pénzt kell, hogy lásson állandóan az ember, hiszen a végeredmény, hogy végigvezeti az egyenletet, akkor sajnos mindig ide kell, hogy kiukadjon. Pláne annak oltárán, hogyha megnézzük, hogy ez a bővítés, amely ugye 98 óta 32 csapatos volt a világbajnokság, úgy történt meg, hogy a plusz helyeket azok a földrészek kapták, ahol azért a futballnak a minősége nem olyan mértékű vagy minőségű, mint Európában. Ugye Európa csak 3 plusz helyet kapott, így a magyar válogatottnak sem olyan egyszerű a kijutása, ugyanakkor megnézzük Dél-Amerikát például, ahol azért vannak jó válogatottak, ott ugye 10 csapat versenyben, abból jó esetben 7 is részt tud venni a világbajnokságon, 70%-a a csapatoknak, de ha megnézzük akár az afrikai régiót, vagy Ázsiát, ahol közel, ha minden jól megy, és esetleg jó selejteznek a csapataik, akkor megduplázhatják az eddig részvevőik számát, akkor azt kell mondani, hogy igen, lehetőséget adnak a kis csapatoknak, ugyanakkor ugye itt szavazatokról beszélünk a FIFA kongresszusában, és ugyanezen elv alapján a rendezésnek, az összevott rendezéseknek a jogát is nehezen tudja megérteni az embert, hiszen így nagyon gyorsan ki lehet cipálni a különböző földrészeken való rendezésnek az elvét, és újra visszakerülhet arra a területre tulajdonképpen a rendezés, és vissza is került, ahonnan azért rengeteg pénz áramlik a labdarúgásba.
Hát meglátjuk, hogy majd ez a hármas rendezés hogyan hat, meg főleg még a távolabb időpontokban rendezők hogyan teljesítenek majd, mert az is egy nagyon...
A különböző földrészeken lévők.
Igen. Az elég furcsa lesz majd, amikor egyszer több földrésze lesz labdarúgó világbajnokság. Picit még visszatérve a magyar válogatott játékára, látszik a fejlődés, az egyértelműen látszik, és hát főleg a nemzetközi nagyobb bajnokságokban játszó játékosoknál az, hogy egyszerűen más minőséget képviselnek, az tényleg tetten érhető. Mit szólsz ahhoz, hogy azért úgy tűnik, hogy egyre jobban szállnak be az NB1-ben játszó futballisták is? Legutóbb például Lukács Dániel a Puskás Akadémiától, de hát igazából szerintem jól teljesített ahhoz képest, amit korábban megszoktunk. Nagy Zsolt a Puskás Akadémiától, vagy a Ferencvárostól Tóth Alex. Szóval az NB1-ben is van olyan szintlépés, ami most már tényleg megközelíti mondjuk úgy a középszintet, tehát az európai középszintet, vagy ezek csak egyénileg kiugró teljesítmények, és minden egyes játékosnál nyomon tetten érhető, hogy miért?
Egyrésztről ugye a kényszer szüli ezt a szituációt, hiszen azért még jelen pillanatban ott tart a magyar labdarúgó válogatott, hogy eltiltások esetén, sérülések esetén azért ugyanolyan minőségben nem tudja pótolni azokat a játékosokat, akik kiesnek és a csapat stabil embereinek, kulcsembereinek számítanak. Nyilván itt nincsenek tömegével azok a top 5 bajnokságban lévő labdarúgók, akiket ebben a helyzetben be lehetne dobni. Ugyanakkor az egy jó és üdvözítő dolog, ha visszatérünk, és példaként hozzuk a tegnapi mérkőzést is, hogy még az egyik oldalon érkezik a Paris Saint-Germain-től, a Tottenham-től csereként játékos, és tényleg Lációtól, top kluboktól jönnek labdarúgók a pályára, és sok-sok válogatottság van már a hátuk mögött, addig a magyar oldalról érkezik 26-7 válogatottság, NB1-es játékosok közül, ugye 3 plusz egy német másodosztályból, és mégis az érzése az embernek, hogy a magyar cseré többet tesznek hozzá az adott mérkőzéshez. Ugyanakkor ugye van egy olyan érzése is az embernek, hogy amikor kikaptunk még tavasszal a törökök ellen, még kétszer utána kikaptunk a svédek ellen, jöttek egymás után a vereségek, akkor ebben a szurkolói lelkületben azért a hullámvasút nagyon gyorsan tud lefele tartani, és egyik pillanatra a másikra azt mondani, hogy na itt vége mindennek, és mindenkinek menni kell, és nem lehet látni már ezt a fejlődést, amiről például a mai nap beszélünk, és mennyit jelent egy olyan siker, ami valahol tényleg egy kimagasló szép eredmény Portugália ellen, hogy mennyire vissza tudja hozni ezt a szurkolói lélektant. Szóval egy-egy mérkőzésből, ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem feltétlen kell azért ennyire messze menő következtetésre vonni. Örülni kell neki nagyon, hogy most ez sikerült, de ha véletlenül, mivel meg kicsi az esélye, de ha nem úgy sikerülne az utolsó két mérkőzést, azért ez a hangulat és ez a szemüveg nagyon gyorsan párás tudna lenni.
Rutka János korábbi 24-szeres válogatott labdarúgóval, sportmenedzserrel, szakújságíróval beszélgetünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és további jó napot, jó munkát neked, szia!
Nagyon szép napot kívánok én is mindenkinek!